függelék. 80 esztendeje 1912-ben indult hódító útjára az akkor még csupán 25 éves Karinthy Frigyes paródia gyűjteménye, amely nem csak önmaga, hanem korának magyar irodalma számára is biztosította az időtlen komikum halhatatlanságát. Sajátos stílus paródiáiból adott már közre Karinthy addig is, főként a Fidibuszban, a kötetté összeállt írások hatása, azonban felülmúlhatatlan volt. Nem csoda hát, hogy a szerző nem hagyott, nem is hagyhatott fel irodalmi torzképek alkotásával. 1921-ben második két kötetre bővült kiadással örvendeztette meg az olvasókat, és 1928-ban a Karinthy Frigyes munkái című sorozat első darabja is ez volt. 1933-ban még mindig Így írtok ti címmel jelent meg az egyre bővülő paródia sorozat Kosztolányi Dezső előszavával. E köteteken kívül elsősorban a Görbetükör 1912, az Ónyájas Olvasó 1916, az Így láttátok ti 1917, a Kacsalábon forgókastély 1923, az Írta ... 1926. A Drámák Ecetben és Olajban 1926 tartalmaznak irodalmi paródiákat. És addig és azt követően is az Est-3-as könyvében és elsősorban a színházi életben jelentek meg ilyen természetű művek. Mozi és film paródiáit a szerző 1938-ban, amiről a Vászon mesél címmel foglalta egybe. Kötetünk a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1973-ban Szász Imre és az ugyanott 1979-ben Ungvári Tamás gondozásában megjelent kiadások alapján készült. Természetesen a stílus paródia, az irodalmi torzkép, a kroki, a humoreszk műfaj határait nem kezelhettük mereve. Válogatásunk a szűkre szabott terjedelmi keretek között elsősorban a középiskolai tananyagban is szereplő, az általánosan ismert alkotókra, a szélesedő könyvpiac által ismét a köztudatba visszahozott szerzőkre, a klasszikussá vált Így írtok ti darabokra terjed ki. Az összeállítást Karinthy Frigyesnek az első és a második kiadáshoz írott előszavával kezdtük. Kérjük az olvasót, hogy most ismerkedjék meg Kosztolányi Dezső 1933-ban a még mindig Így írtok tiben megjelent bevezetőjével, azaz, hogyan látta a kortárs és értő pályatárs az Így írtok ti jelenséget. F.I. Kosztolányi Dezső, előszó a még mindig Így írtok tihez. Karinthy ebben a kötetben új irodalmi torzképeit teszi közzé. Ezek tehetsége régi erejében és fényében mutatják őt, hatásuk általános volt. Az irodalom és közönség oly módon olvasta őket, akár azokban az időkben az Így írtok tit, amikor az irodalom és közönség között nem tátongott áthidalhatatlan szakadék. És a szellemmel még nem föltétlenül rendelkezett az a mindent megbénító, elgyávító és legyilkoló, mindenkivel cimboráló, és mindenkire féltékeny üzleti érdek, amely manapság teljesen elterpeszkedett, s tőke uralomnak lehetne nevezni, tőke nélkül, amerikanizmusok, dollárok nélkül. Ő nálunk a rendszeres bírálat hiányát pótolta. Voltak és vannak tanult bírálóink, de az irodalmi bírálat egységesen soha se fejlődhetett ki. Először nem engedték meg a hatalomba sáj, aztán hova tovább olyan életveszélyes mesterségé lett, hogy maguk a bírálók önként mondtak le róla. Aféle szerepet töltött be, ami megfélemlített koldus fillérekből és pajtási bókokból tengődő irodalmi életünkben, mint az udvari bolondok a régi királyok udvarában. A zsarnokok nem adnak népüknek alkotmányt, nem biztosítják a szabad elvű eszmecserét, nem tűrnek ellenvéleményt, de maguk mellé szerződtetnek egy udvari bolondot, aki a tömegek lázadását, a forradalmat személyesíti meg ártatlan formában, fején a csörgősipkával, szeszélyből, úri kedvtelésből, talán öntudatlan vezeklésből, azt se veszik zokon, ha udvari bolondjuk egy őszinteségi rohamában agyalágyult hülyének nevezi őket. Így mondhatott olykor Karinti is igazságot az író és költő fejedelmeknek. Eleinte rémülten hallgatták, később azonban elkacagták magukat. Másokat, akik egy komoly értekezésben közölték volna velük ennek az igazságnak ezred részét is, azonnal lenyakasztották volna. De őt élni hagyták valahogy. Végre az igénytelenség bohóc köntösét viselte. Megbocsátólag legyintettek. Míg azt is elfelejtették, hogy ennek a cseppvirágónak otthon megvan a maga külön trónja. Az ő irodalmi torzképei egyáltalán nem mókák. Bírálatok ezek egytől egyig. Álarcos vagy áruhás bírálatok. A bírálatok legnemesebb fajtájából valók. Az alkotás nem fogalmakkal és elméletekkel jellemzik, hanem érzékileg és érzékletesen. Egy igazi alkotást a kontárműtől azt különbözteti meg, hogy érzéki és érzékletes. Hogy tetszetős volt, ellenére sem a felületen mozog, hogy sokkal több van mögötte, mint sejtenők. Ismerjük a tarka színpadok művészeit, akik csalódásig tudják utánozni egy színész hangját, tagjátékát, és azokat az ötletes, stílus bohócokat is, akik oldalakat tudnak írni ennek vagy annak a modorában. Ez a műfaj régi. Már La Bruyère elmésen torzítja Montaigne-t. Flaubert és Proust is kedvét lelte ilyen játékban. Mostanában a franciáknál Müller és Rebou műveli, a németeknél Alfred Neumann, az angol nyelvterületen Leacock. Az ő munkájuk többnyire pasztis, utánzás a megtévesztés szándékával, paródia, a fintor túlcsigázása, travestia, a fönséges lecsökkentése alacsony szintre, vagy a három műfaj keveréke. A műfaj sehol sem oly egyéni és élő, mint Karintinál. Ő a szó hétköznapi értelmében sohasem utánoz. Nem egy regényt, nem egy verset figuráz ki, hanem az egész mű, az egész művészet velei. Akkor sem ez a vég célja. Bohókás szövegében, akár a jó versekben mindig kizökken egy részlet, amely mint egy vezérdallam a mondani valójának, s valahová messzebb mutat. Elgondolkodtat bennünket, és megdöbbent. Leleplez valamit, amit addig nem láttunk világosan. Torz képeit oly alaposan átgondolja, oly keményen építi föl és szerkeszti meg, hogy elolvasásuk után távlat nyílik elénk, mintha magasban jártunk volna, és kilátó toronyból néztünk volna le a lapályra. Kétségtelen az olvasók zöme csak a külsőségest és mulatságosat vette észre ebben a korán népszerűvé vált műfajban a stílus torzítást. Úgy nevettek rajta, hogy belefájdult a véknyuk. Micsoda ördöngös egy tréfamester, aki így kizsigerel mindenkit. Kevés íróval találkoztam, aki annyira tisztelte volna az írást, mint az irodalomnak ez a fene gyereke. Hosszú évekig voltam vele együtt, éjjel-nappal, jóban és rosszban, s gyakran magam is elcsodálkoztam, hogy mennyire meghatja a tehetség legkisebb jele, mennyire megvesztegeti, leveszi lábáról egy tűrhetőbb mondat. A féltékenységet, az irigységet, mely a mi mesterségünkben bizony eléggé honos, nem ismeri. Magatartása pedig nem holmi belénevelt udvariasságból vagy türelemből folyik, hanem legbensőbb bensejéből, abból a kamaszkori áhítatból, melyel az írás bonyolult, kockázatos esélyeit figyeli. Van egy kötete, melynek ez a címe, Ó, nyájas olvasó. A nyájas olvasót sokszor szólogatja. Nem tudom, hány ilyen él manapság, de ha valaki, akkor bizonyára ő a nyájas olvasó. Talán az egyetlen igazán nyájas olvasó Magyarországon. Ha olvas, megfeledkezik önmagáról, együtt szurkol az íróval, azonosítja magát vele. Hány egész gyönge kötet elért magasztaló előszót teljes jóhiszeműséggel. Mindenre talál mentséget. Elvont ítéletei ezért nem mindig megbízhatóak. Én, aki készülő kézirataimat nem egyszer megbíráltatom barátaimmal, hozzám még sohasem fordultam, mert tudtam, hogy talán részrehajlóbb lenne hozzám, mint én magamhoz. A helyzet azonban megváltozik, mihelyt nem elvont ítéletet kell mondania, hanem egy művészi alkotást egy másik művészi alkotással, egy irodalmi torzképpel kell jellemeznie érzékileg. Ekkor a nyájas olvasóból könyörtelen alkotó lesz, és tüstét megtalálja a fájó pontot. Ez nem ismer irgalmat se élővel, se halottal szemben. Megfeledkezik mindenről, s mindenkiről, még önmagáról is. Az ihlet révületében halálra szántan bátor igazmondó. Az a kamaszkori áhítat, melyet az írás iránt érez, valami gyermekkori szókimondásság kegyetlenségé élesül az irodalommal szemben. Az irodalom más, mint az írás. Úgy tetszik, hogy egy féktelen, jókedvű gyermek este lefekvés után testvérei mulattatására ember és állathangokat utános, közben maga is nagyokat röhög, paplan a sötétségébe bújva. Ezek a tréfái valóban a gyermekszobában születtek. Könyvek, festőállványok között, a gondolat és szellem tiszteletében nevelkedett, egy roppant furcsa környezetben, és onnan legkoraibb ifjúságából, szinte csecsemőkorából hozta magával a bírálatnak ezt a csúfondáros szabadságát. A gúnynak ezt a családias meghittségét, mint mások, az érzelmek líráját. Freud az egyéniséget, az egészséges ember egyéniségét is, mely természetesen alakul ki benne, az én őrületének nevezi. Az egyéniség egy csomó megmerevedett szokás összessége, melyről magunk se tudunk mindig számot adni. Az, ahogy eszünk, iszunk és alszunk, az, ahogy fejünkbe tesszük a kalapot, minden alkalommal egyformán, az, hogy szeretjük a kávé fölét, vagy nem, az, hogy ragaszkodunk bizonyos másoknak érthetetlen sajátosságokhoz, és bizonyos lelki vagy testi ingerekre mindig hasonlóan cselekszünk, legbecsesebb kincsünkhöz, egyéniségünkhöz tartozik. Nem is vagyunk hajlandók lemondani róluk, hiszen ezek a belénk rögzött, megcsontosodott szokások mi magunk vagyunk. De egy magasabb szempontból nevetségesek ezek a szokások, mert folyton ismétlődnek, gépiesek és előre kiszámíthatók. Minden egyéniség nevetséges azért, mert olyan, amilyen és nem másmilyen. Mennyivel inkább áll ez az irodalmi egyéniségre, mely mennél kiválóbb, annál szembeütlőbb, s jellege minden során és betűjén elömlik. Talán el lehet képzelni egy eszmény irodalmat, melyben maga tökké nyilatkozik meg, de megvalósítani nem lehet. Akár a matematikai pontot se lehet lerajzolni. Nincs elvont irodalom. Az irodalomnak éppen az a lényege, hogy emberi, tehát gyarló, kézzel fogható, tehát személyes. Az írónak egyéni szeszélyeiből, rigójáiból, a gyermekkorában megszabott ösztöneiből, indulataiból kell tökéleteset alkotni. Szóval olyasmiből, ami előtte is homályos és megmagyarázhatatlan, ami zavaros és tisztátalan. Nem kisebb feladat ez, mint sárból és szemétből aranypalotát építeni. Ha elveti egyéniségét, személytelenül általános igyekszik lenni, akkor megbénul, nem tud többé teremteni. Követi egyéniségét, s vakon engedelmeskedik sugallatának, akkor óhatatlan, hogy ne legyen ember ilyen elhatárolt, korlátolt, kifejezés módjában is egyoldalú. Az egyéniség közel van a modorhoz, a modor pedig a modorossághoz. A legnagyobb írókat is fenyegeti ez a veszély. Shakespeare és Tolstoy is mindig kacagtatóan ugyanazt a nótát fújja, s mindig ugyanúgy. Minden író nevetséges ebből a magas szempontból. Karinti innen tekinti az irodalmat. Ezért hasonlít az ő torz képeiben a lángelme a fűzfa költőhöz. De csak külsőleg hasonlít. Egyszer az írás általános hiúságán, szinte emberi lehetetlenségé mulat, másszor az egyéni becsvágy silányságán. Aki avatott, az nyomban látja, hogy kit becsül és kit nem. Az író önismeretet tanulhat tőle. Azokat, akiket torzít, minden esetre a legmagasabb célhoz méri. A tökélyhez, amelyet még nem ért el senki. Ez az ő torzképeinek mértéke, és értéke. Vége.